prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Emőt Pál.
Köszöntöm a hallgatókat. Műsorunk első részében Horváth Péterrel, az UBM csoport vezérigazgatójával beszélgetünk a tőzsdei cég rövid és hosszabb távú terveiről. A második részben a devizapiacról, mint a világ leglikvidebb befektetési piacáról kérdezem Búró Szilárdot, az Equilor befektetési ZRT pénzügyi innovációs vezetőjét. Kezdjük a magyar tőzsde egyetlen agráripari cégével. Köszöntöm itt a stúdióban Horváth Pétert, az UBM csoport vezérigazgatóját. Jó napot, vezérigazgató úr!
Jó napot kívánok, én is köszöntök minden kedves hallgatót!
Az UBM közgyűlése a törzs részvények névértékének 20-addolásáról, azaz 1:20 arányú felosztásáról döntött nemrég. A részvények névértéke a korábbi 100 forintról, így 5 forintra változott, így június 9-e óta a korábbi olyan 28-29 ezer forintos árfolyam 1450-1480 körül mozog. Ma csütörtökön beszélgettünk, az előbb megnéztem az árfolyamot, éppen 1460 forinton áll. Vajon a papír forgalma is megnőtt, vagy erre még várni kell?
Részben megnőtt, volt két olyan napunk, amikor jelentős, legalábbis az előzőhöz képest jelentős forgalmat bonyolítottunk, de azért azt gondolom, hogy ennek a felfutási időszak az még előttünk van. Magának a huszadolásnak az volt az értelme, hogy valóban a helyére kerüljön a papír az árazás szempontjából, és a legfontosabb az, hogy a kisbefektetők számára is elérhető legyen. Tehát én azt gondolom, hogy akkor, amikor mi bevezettük a tőzsdére a papírt, és ez nagyságrendileg 21 ezer forintos áron indult el, majd aztán olyan 29.400-29.600 forint környékére ment fel, akkor azért szembesülni kellett azzal, hogy amíg mondjuk egy OTP az egy 10-15-18 ezeres sávban mozog, vagy például egy MOL is ennél jóval kisebb árfolyamon mozog, bármelyik részvényt szinte megnézzük a magyar tőzsdén, egyszerűen pszichológiailag sem, meg számszakilag sem értelmezhető könnyen, és fogadható el, hogy az UBM részvény, aki egy viszonylag ismeretlen szereplő a magyar tőzsdén, miért kezd egy 20-valahány ezer forintos árral. Tehát mi azt gondoltuk, hogy ezt helyére kell rakni, és egészen más a pszichológiája annak, amikor egy kisbefektető mondjuk 1460-70-80 forinton tud egy részvényt megvenni, semmint, hogy 29 ezeren.
A dolognak ez a része biztosan így van, van azonban egy másik része is, és ugye ez a közkészhányad. Ha egy cég azt akarja, hogy a cég forgalma megnőjön, akkor a közkészhányadnak jelentősnek kell lennie. Vajon az UBM Holdingnál mekkora a közkészhányad?
Jelen pillanatban még kicsi. Nincsenek egészen pontos számaim, de amikor legutóbb megnéztük a részvénykönyvet, nagyságrendileg olyan 0,4-0,5%-os, olyan harmadik feles kisbefektetői közkészhányadról beszélhetünk, ami valóban nem kapcsolódik semmilyen módon az UBM-nek a korábbi tulajdonosi szerkezetéhez. Azért azt meg kell említeni, hogy a 9 magánszemély tulajdonosa az UBM-nek, közül 2 van olyan, amelyik éppen így a High Ventures tőkebefektetése révén 5% alá került, tehát hogyha jogilag vagy technikai értelemben nézzük, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy azért nagyságrendileg 10% fölötti a közkészhányad, de látni kell, hogy van két olyan speciális szereplőnk, aki jogi szempontból kisbefektetőnek, közkészhánynak számít, amúgy meg az UBM eredeti tulajdonosai között vannak.
Mit gondol, hogy mekkora közkészhányat kell ahhoz, hogy a forgalom az önök számításai szerint optimális mértékű legyen, vagy optimális mértékben nőjön? Mennyivel kell növelni magyarul a közkészhányadat?
Mi ezt egy picit más oldalról fogtuk meg. Mi azt szeretnénk ebben a befektetési és tőzsdei stratégiában lefektetni, hogy minden olyan szereplőt a tőzsdén és a tőzsde körül elérjünk, aki akár legyen intézményi befektető, akár legyen valamilyen privátbanki befektető, valamilyen családi vagyont menedzselő, vagy éppen valóban kisbefektető. Tehát ezekre mi mind gondolunk. Mi olyan szempontból fogtuk meg, hogy azt szeretnénk elérni, hogy a kisbefektetők is körülbelül olyan nagyságrendileg 1500-2000-es számban jelenjenek meg az UBM kis tulajdonosai között. Ami én azt gondolom a tőzsdén, és ez nem csak az UBM-re igaz, hanem minden vállalatra, már ad egy olyan olajozottságot a likviditásnak, amivel megteremthető az a fajta likviditás és az a napi kereskedelmi szint, amire mi vágyunk. Ez nagyságrendileg 3-5 millió forint. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor mi arra az 1500-2000 kisbefektetőre és intézményi befektetőre együtt célzunk és gondolunk, akiket várunk tulajdonosként az UBM-be, és aki ezt a közkészhányadot valamilyen módon értelemszerűen lépésről lépésre, válaszolva a kérdésre, és durván 25-30% közé tudja majd vinni.
Ha jól értem a válaszát, akkor abból, mintha én azt venném le, hogy azért a prémium kategóriába való bekerülést közvetlen célként ma még nem tűzték ki. Bár gondolom, hogy minden olyan cég, amelyik elindul a tőzsdén, ugye most a standardben vannak, az véleményem szerint azért mégiscsak a prémiumba törekszik. Így van ez az UBM-mel is, vagy lassan-lassan próbálják ezt elérni?
Hát más cégekről nem tudok beszélni. Az UBM befektetési stratégiájában egyértelműen az van, hogy a prémium kategóriát kell elérnünk, de ahhoz...
Hány év kell ehhez?
Én azt gondolom, hogy nagyságrendileg 2-3, és ez nem csak tőlünk függ, hanem a külső gazdasági környezettől, kamatkörnyezettől, inflációs környezettől, elérhető hozamkörnyezettől, kötvényhozamoktól, tehát ez egy viszonylag bonyolult folyamat, amíg mi oda elérhetünk, de én azt látom, hogy nagyságrendileg ez a 2-3 év, ez egy olyan időtáv, amikor mi oda kerülhetünk.
Logikusan jön a következő kérdés, ugye, hogy miért vegyen egy kisbefektető UBM részvényt, jó befektetése a papír, azaz milyen perspektívát kínál a cég?
Mi a növekedésre építettük föl a befektetési stratégiánkat, illetve a növekedési stratégiánkat, hogyha a kereskedelmi operációs szempontból nézzük, akkor egyértelműen le van írva nyilvános dokumentumokban, hogy mi Közép-Kelet-Európában, egészen konkrétan a Kárpát-medencében szeretnénk egy megkerülhetetlen agráripari és mezőgazdasági cég lenni, nem csak Magyarországon, hanem tényleg a Kárpát-medencét jól értve, így van, a régióban szeretnénk, vannak befektetéseink, és vannak konkrét üzemeink már Szlovákiában, Romániában van üzemünk, illetve kereskedelmi irodánk, Szerbiában tervezünk akvizíciót, Szerbiában tervezünk beruházásokat, további beruházásokat, kereskedelmi irodánk van Ausztriában, tehát ezek mind nagyon, nagyon érdekes piacoknak tűnnek, amivel, ahol már részben ott vagyunk, részben pedig további beruházásokat, akvizíciókat tervezünk.
Ha jól láttam, akkor egy durván 200 milliárd forgalmú, 200 milliárdos árbevételű cégről van szó, de azért mivel kereskedelemmel is foglalkoznak, ugye ez nem olyan, mintha ipari termelésből vagy csak termelésből adódna. Ennél talán lényegesebb befektetési szempontból a nyeresség. Az hogyan alakult az elmúlt, mondjuk az 2-3 évben, és körülbelül mit várnak 2025-ig? Mert gondolom a stratégia 2025-ig szól.
Igen.
Legalábbis az áttekinthető vagy látható.
Igen, hát vissza kell mennünk a legutóbbi lezárt üzleti évünkhöz. Nálunk eltolt üzleti évben, ami azt jelenti, hogy mivel, hogy mi az agráriumban dolgozunk, ezért a mi üzleti évünk július 1-jével kezdődik, és következő év június 30-ával fejeződik be. Tehát egyrészt egy zárás előtt vagyunk, hiszen egy pár napon belül lezárulnak a könyveink. Másrészt a legutóbbi lezárt évünk az 2022. június 30-ával valósult meg, történt meg.
Jó, de egy fél évük azért már van, lezárt fél évük van, és hogyha az kettővel megszorozzuk, akkor valami kijöhet, nem? Vagy nem lehet szorozni?
Nem lehet szorozni. Nem is erre szólt az üzleti tervünk. Tehát visszatérve, a tavalyi lezárt üzleti évünk az minden idők legsikeresebb eredménye volt, és ugyanezt el tudom mondani a fél évről is, ami minden idők legsikeresebb fél éve volt. Azért az viszont látszik, hogy itt vannak olyan ármozgások a piacon, amivel nekünk is szembesülnünk kell. Tehát én azt gondolom, hogy a mi tervünk jelen pillanatban az, hogy a büdzséhez képest hogyan tudunk teljesíteni, ez még azért előttünk van, hiszen az árási folyamatban nem kezdtünk bele, de én óvakodnék attól, hogy bármivel vagy akár kettővel szorozzam azt, ami tavaly volt.
Jó, az a 200 milliárdos árbevétel többé-kevésbé stimmel?
A 200 milliárdos árbevétel az stimmel. Ennek volt egy nagy részt egy árhatása, de azért a növekedés is benne van masszívan. Szerintem ezt a szintet fogjuk tudni hozni bőven. Amellett, hogy nyilván ezek még valóban olyan tervszámok, amiket még nem látunk tisztán, és még nem is publikusak.
Általában a tőzsdei cégeknél, meg általában egy cégnél azt meg szokták kérdezni, hogy milyen piaci részesedésük van. Most az UBM-nél mi a helyzet, hogyha erre a kérdésre kell válaszolnia?
Hát erre azt szoktam mondani, hogy attól függ. Tehát, hogyha a takarmánygyártást nézzünk, akkor Magyarországon egyértelműen a vezető takarmánygyártók vagyunk, és ezt teszük olyan módon, hogy semmilyen integrációban nem vagyunk bent tulajdonosi szinten, tehát mi független takarmánygyártóként definiáljuk magunkat, aki ezekhez a nagy integrációkhoz, kereskedelmi szerződések révén, stratégiai megállapodások révén tud kapcsolódni. Hogyha a szójadara kereskedelmet nézzük, ami nagyon, szintén nagyon fontos üzleti tevékenység, és amit a kezdetek óta, 96 óta csinálunk, abban egyértelműen évtizedek óta azt kell, hogy mondjam, hogy piacvezetők vagyunk szintén. Ha a gabona kereskedelmet nézzünk, abban pedig én azt gondolom, hogy benne vagyunk az első háromban. Számokkal kifejezni ezt nehéz, hiszen azért, hogyha azt mondjuk, hogy az UBM nagyságrendileg olyan 600 000 tonna takarmány termelt, ebbe bele kell érteni a külföldi gyártási helyeken történő termelést is, és ezt kell összemérni ezzel a durván 3,9 millió tonna takarmánnyal, ami Magyarországon megtermelődik, amit legyártanak. De ez egy fals adat lenne, hiszen, ahogy mondtam, nekünk a külföldi gyárainknak a tevékenysége is benne van ebben az eredményben.
Nyilvánvaló, hogy beszélt arról, hogy ugye takarmánnyal és gabonával foglalkoznak, na most, ha egy rossz termés van, akkor az alapanyag problémát jelentett. Tavaly kukoricából nagyon rossz termés volt, és gondolom a kukorica egy elég fontos alapanyaga az UBM-nek. Ilyenkor mit lehet tenni? Import. Nyilván adódik a kérdés, hogy import. De nem tudom, hogy ugye az Ukrajnából korábban beszerezhető import, az beszerezhető-e most is, vagy beszerezhető volt-e a múlt évben. Szóval mi a helyzet ezzel az alapanyag importtal?
Igen, hát azt kell látni, hogy a tavalyi évben nagyságrendileg olyan durván 25-30% között termett meg az a kukorica, ahhoz képest, mint amit vártunk, tehát egy hihetetlen rossz év.
Mert
volt a termés
szempontjából. Kukoricát nem termelnek, csak forgalmaznak.
Kukoricát nem termelünk, kukoricából gyártunk, tehát az megvan, illetve kereskedjük, és hát mint minden részben kereskedő cég is, mi is oda nyúltunk, hogy meg kell nézni a különböző, ha nem magyar, akkor külföldi piacokat, és onnan beszerezni. Nálunk ez abban a szempontból árnyolódik, hogy mi a saját gyártásunkhoz is megkerestük azt a kukoricát, nem csak a kereskedelemhez, hiszen ugyanúgy szükség volt rá, és egyértelműen adódott az, hogy az ukrán import az ott van a kalkulációk között. Minden kereskedő cég és minden gyártó cég úgy megy ebbe bele, hogy kiszámolja, hogy ő azt a forrást, ezt milyen áron tudja beszerezni. Ha ez a magyarhoz viszonyítható, illetve a minősége elfogadható, akkor ő ezt be fogja hozni. Ez történt az ukránnal is.
Tehát az ukrán kukorica import az továbbra is működött a háború ellenére? Tehát azon a részen, ahonnan beszerezték a kukoricát, onnan továbbra is lehetett szállítani?
Igen, egészen addig, amíg az import stop ez meg nem történt, addig lehetett szállítani. Ez folyamatosan
működött. Mikor volt az import stop? Nem emlékszem.
Hát ez gyakorlatilag most is aktív, tehát most jelen pillanatban csak tranzitországként tudunk működni, importálni úgy, hogy Magyarországot célállomás nem lehet.
És ilyenkor mit tud tenni az UBM? Máshonnan szerzi be?
Máshonnan szerzi be, illetve megnézi azt, hogy milyen lehetőségek vannak a takarmányra, hiszen azért arra van lehetőségünk, hogy az alapanyagok között most is játszunk. Tehát ha nem kukoricát használunk, használhatunk mondjuk búzát is. És akkor egyszerűen egy búza alapú receptet kell úgy megoldani, és valamilyen módon kitalálni, hogy ez működik beltartalom szempontjából ugyanúgy, mint egy kukorica.
Azért én azt gondolom, hogy azért akármilyen búzát is kevernek be, az drágább, mint a kukorica.
Ez egy nagyon bonyolult árazás, hogy működik. Milyen fehérje tartalma van, milyen rost tartalma van, hogyan tudjuk ezt, mivel tudunk kiváltani. Ez annyira bonyolult program, hogy lineáris programozással egy ilyen receptúra nem állítható elő, tehát itt sajnos ez a iteratív megközelítés van, ami azt jelenti, hogy órákon keresztül fut egy program ahhoz, hogy mi a megfelelő beltartalmat garantálva tudjuk megmondani, hogy melyik az éppen aktuális legjobb recept az árazás, illetve az alapanyagok tekintetében.
Nagyon megdrágult egyébként az alapanyagok beszerzése és maga a gyártás is, és ez egy ilyen, úgy látom, csökkenő kereslet mellett milyen gondokat okoz vagy okozhat?
Hát volt egy nagy hullám a piacban, és a nagy hullám alatt azt értem, hogy ha most itt a szemes terményekre koncentrálunk, akkor az elmúlt 2,5-3 évben egy egyértelműen, szinte azt kell, hogy mondjam, hogy szezontól független egyértelműen emelkedő trend volt, ahol mondjuk azt, hogy nagyságrendileg a kukoricát tekintve 60 ezertől egészen fölmentünk 100 000 forint tonnánkénti árfölő is. Ez most visszafordult az elmúlt fél évben, tehát most megint elkezdett csökkenni, és most már szinte már azt mondhatom, hogy a mélypontjánál vannak az árak. Ez igaz a kukoricára, igaz a búzára, igaz az árpára, hiszen most viszont az időjárási helyzet olyan, hogy nagyon jó termésre számíthatunk. A kalászosoknál egészen biztosan, hiszen itt már lassan aratásba fordulunk, és úgy néz ki, hogy nem lesz rossz a kukorica is, de majd meglátjuk, hogy júliusban mit ad nekünk az időjárás.
Hát ez egy pozitívum, de gondolom itt van egy másik oldal is, a kereslet. Ugye mivel, ha jól tudom, önök azért elsősorban broiler csirke ágazatot látják el takarmánnyal. Nem tudom, hogy ott a húsfogyasztás vajon nem esik annyira vissza, ami adott esetben azt a keresletet is visszafogja, ugye, amit a csirkét előállítók.
Egyrészt
mutatnak, tehát akkor ugye kevesebb takarmányt vesznek magyarul. Erre akartam kitérni.
Egyrészt hála az égnek, mi nem csak a broilerben vagyunk benne, nagyon erősen ott vagyunk a sertés, illetve a kérődző piacon is. Tulajdonképpen minden állatfajnak gyártunk, tehát hogyha nagyon gyorsan...
Tehát ott nem érzik, hogy a kereslet nagyon szűkülne?
Nem.
Mármint a fogyasztás, és a fogyasztáson keresztül a kereslet?
Én jelen pillanatban az aktuális gyártási számok alapján azt látom, hogy minden keverünk teli van.
Jó, akkor néhány szóval szeretném arról kérdezni, hogy körülbelül mit vár a stratégiának egy kicsit hosszabb részén, 25-ig? Körülbelül mennyire futhat föl az UBM?
Hogyha számszakilag nézzük, mi szeretnénk elérni az 1 millió tonnás cégcsoport szintű gyártást a takarmány tekintetében, tehát most 575-600 ezer tonnát gyártottunk egy évben, tehát egy bő...
Hát ezen 40-50%-os növekedés.
Ha a végéhez képest nézzük, akkor így van, tehát ebben azért bent vagyunk. Ezt nyilván úgy tudjuk megtenni, hogy minden most meglévő takarmánykeverőnket teljesen fúra járatunk, illetve hát gondolkozunk még akvizícióban is, takarmánykeverők tekintetében is. Hogyha a kereskedelmi részét nézzük ennek a dolognak, akkor ilyen durván 1,5 millió tonnás alapanyag kereskedelméről szeretnénk tovább lépni 2 millió tonnára. Ezek azok a számok, amiket mi 25-ig lefektettünk, és hát ebben benne van az is, hogy a kereskedelmi hálózatunkat, ami Európán átível, szintén szeretnénk bővíteni egy nyugat-európai, illetve egy kelet-európai kereskedelmi irodának a becsatlakoztatásával. Ez jelen pillanatban úgy néz ki, hogy 4 ilyen irodánk van, talán föl tudom őket gyorsan sorolni, Bukarestben, Romániában van az egyik, Szerbiában, Belgrádban a másik, a Pilisvörösvári, a Magyar Központ a harmadik, ahonnan az egészet vezényeljük, és Bécsben, Linzben van a negyedik. Tehát ezt szeretnénk még nyugatra, illetve keletre is kitolni.
Utolsó kérdés. Ilyen növekedési ütemhez tőke kell. Honnan lehet tőkét szerezni?
Hát például pénzügyi befektetőktől a tőzsdén, tőkepiacon. Nagyon jó példa volt erre az általunk és a High Ventures által aláírt befektetési szerződés, aminek értelmében tavaly nyáron 5 milliárd forinttal ők beszálltak tőkésként, tehát részvényesként a cégbe, és ennek van
ez
egy
visszatérítendő, körülbelül... visszatérítendő hitel, vagy visszatérítendő tőkebefektetés?
Igen, ez 5-7 éves periódusban vissza fog fizetődni. Az, hogy milyen módon arra nagyon jó lehetőségek vannak a szerződés alapján, de igen, ez nem egy állandó.
Hát ezek szerint akkor a következő időszakban is valami hasonló tőkebefektetésre számítanak, vagy tőkebefektetőre számítanak. Esetleg részvényt bocsájtanak ki?
A részvénykibocsátásnak a környezeti feltételei nem ideálisak. Én azt gondolom, hogy ezzel mindenki tisztában van. Tehát ezt nagyon okosan kell csinálni, meggondolni.
Tehát inkább zárt körű intézményi.
Hogyha választani lehetne, akkor igen, de a befektetési stratégiánknak az első lépése, hogy ezt a nagyságrendileg 90 ezer, tehát régi áron 90 ezer, most 1,8 millió részvényt úgy szeretnénk a piacra dobni, hogy ezáltal az a fajta befektetői kör, amiről beszéltem, tehát a kisbefektetőknél 1500-200-as létszám, az intézményi befektetők, indexkövető alapok, ezek megjelenjenek az UBM tulajdonosi körében, majd utána beszélhetünk arról, hogyha a kamatkörnyezet, az inflációs környezet olyan lesz, akkor mehetünk előre. Most már nem IPO-val, hanem SPO-val.
Köszönöm a beszélgetést Horváth Péternek, az UBM csoport vezérigazgatójának, további kellemes napot kívánok.
Én is köszönöm a meghívást.